Sziasztok! Ez itt a Filmo Podcast legújabb adása, a műsorvezető Varga Dénes és
Pozsonyi Janka. Sziasztok!
Vendégünk pedig Kárpáti György Mór, a Gerilla rendezője.
Sziasztok!
Mit szólsz ahhoz, hogyha itt az első percekben visszamegyünk a kezdetekhez? Én azt olvastam, és azt szeretném megkérdezni, igaz-e, hogy téged egy gimnáziumi bukás rendítette a filmezés felé?
Hát igen, volt egy ilyen botrányos év, amikor valahogy rosszul ment a tanulás, meg lógtam, meg valahogy rosszul állt össze minden, és évet kellett ismételnem. És ez tényleg egy megborulás volt, és ezután valahogy eljutottam egy forgatásra, nyári munkára, és valahogy ezzel szereztem vissza a becsületemet, hogy a barátaim, 16 éves voltam akkor is, hogy a barátaim mennek a szigetre, meg mennek nyaralni, én meg felkelek 5-kor, és megyek egy forgatásra.
Ez melyik film volt?
Ez volt a Gárdos Péter utolsó blues.
És mit csináltál a forgatáson?
Hát kávét vittem, meg ásványvizet, igen, és ugrattak a stábtagok, és közben meg úgy éreztem, hogy szeretnek, és jó volt, hogy 30-valahány napot ott voltam, és együtt végigcsináltuk. És akkor elkezdett ez érdekelni. Tehát utána volt, hogy az iskolában kikértem a kamerát, és forgattam, és valahogy a tananyaghoz is forgattam ilyen utcai riportokat, és egyre többet foglalkoztatott ez, egyre többet kezdtem moziba járni, mentem a művészbe, és akkor ez így alakult.
És mi volt, ami ekkor a moziban így totálisan lenyűgözött, mi volt, amitől így nem jutottál szóhoz?
Hát arra emlékszem, egyébként erről most a videó jut az eszembe, az, hogy videótéka, Pulp Fiction, meg a Trainspotting mindegyiknek a soundtrackje kazettán, ezek mentek főleg.
Te aztán a Színház és Filmművészeti Egyetemre jártál, oda nehéz volt bekerülni, elsőre sikerült?
Igen, ez hosszú felvételi volt, úgy volt 2006-ban áprilistól mondjuk júliusig, sok körből, és én nem tudom, hogy mennyien jelentkeztünk, 8-an jutottunk be. Hát úgy emlékszem, hogy tényleg valahogy tavasztól nyárig mentek a feladatok. A lényeges feladat az volt, hogy egy kis filmet kell készíteni, amit mi vettünk fel, mi vágtunk, minden részét mi csináltuk, és aztán ott a végén levetítettük, beszéltünk róla, és valahogy, hát az elég kemény volt, hogy még voltunk 16-an, és úgy vitatkoztunk egymás filmjéről, tudtuk, hogy ennek a fele fog bekerülni. És aztán így jutott Enyedi Ildikó osztályába.
És ilyenkor már a felvételen is ott volt Enyedi Ildikó és Máté Tibor? Ők vettek fel titeket konkrétan?
Végig, igen. Tehát én szerintem legelőször volt egy hosszú teszt, ami műegyetemre mentünk be nagyon sokan, ott még nem láttam őket, de utána minden fordulónál ott voltak. Emlékszem, hogy lefotóztak minket, mindenkit, és volt, hogy egy novellát kellett írni, és ott a Szentkirály utca épületnek a tetőteraszán ült kinn az Ildikó, mi meg bent a szobában, és ott volt végig, tehát ott maradt velünk valami 5 órán keresztül, amíg írtuk a novellákat, és utána valahogy úgy készültek ezek a felvételi filmek, hogy vele lehetett konzultálni. Szerintem ő arra is kíváncsi volt, hogy mi hogy gondolkodunk, milyen kérdéseket teszünk fel. Ő is rákérdezett, hogy hogyan készülünk, akkor most nem tudom, voltál-e a helyszínen, írtál-e snitlistát, és akkor valahogy így közösen.
Ő maga mondta meg, hogy fel vagy véve? És indokolta?
Nem. Nem emlékszem, hogy volt ez, hogy ilyen kódjaink voltak, mondjuk én voltam a 340, és a honlapra tették ki mindig az eredményeket, és akkor azt mindenki gondolom óránként, percenként nézte, és valahogy annyira fura, beszűkült állapotban voltam, hogy nem láttam. Tehát éreztem, hogy akkor ez bukás, akkor ez nem sikerült. Nem láttam a 340-et. Sokadjára láttam, hogy mégiscsak ott van a képernyőn ez a szám.
És a többieknek a novellájába, vagy többiek munkájába beleláttál már ekkor, akikkel egyszerre felvételiztél?
A filmekbe.
És azokról, amit gondolod? Például ne, volt-e, aki nem jutott be, akiről azt gondolod, hogy tutira be fog jutni? Tehát volt ilyen?
Én olyanra emlékszem, hogy volt, aki nagyon, nagyon profi filmet csinált, és akkor mondták neki, hogy nagyon sokat tudsz, és nem lehet, hogy nem tetszett nekik, nem tudom, mi volt az oka végül, de készültek egészen profi kisfilmek. Szerintem mi, akik bekerültünk, ilyen amatőr filmeket csináltunk, amik nyersek voltak, bénák voltak, de érdekesek, tehát mindig volt valami személyes, és akkor ez, gondolom, hogy ezt keresték az Ildikóék.
És arra visszatudsz nekünk emlékezni, hogy a legtöbb egy egyedi Ildikót rendezőként ismeri, hogy ő tanárnak milyen szigorú, kedves, sokat követel?
Ő első 3 évben rengeteg óránk volt, hogy késő esti ott ültünk, és sokat vetített, és az mindig akkor is tetszett, érdekes volt, meg azóta is ezt jónak tartom, hogy nem volt semmiféle ilyen akadémiai program, hanem egyik nap eszébe jutott, hogy ő most behoz Michel Gondry, meg Cunningham, meg mit tudom én, Spike Jonze klippeket, de másik nap behozott egy ősfilmet, egy néma filmet a század elejéről, és valahogy ami eszébe jutott, és a vendégeket is így hívta. Nagyon sok vendéget hívott.
De ez most nekem úgy hangzik, hogy egy 5 éven át tartó Enyedi Ildikó filmklubban vettél volna részt.
Ez egy filmklub volt, és azon kívül rengeteg beszélgetés, tehát valahogy tényleg meg is kellett szólalni. Ő tényleg úgy körbe, hogy na Gyuri, mit gondolsz? Nem lehetett lapítani, hanem valahogy gondolkodni kellett, és eszmét cserélni, és szerintem ez nagyon jó volt. A vendégek is jók voltak, és a vizsga filmek, amik egyik jól sikerült, másik kevésbé jól, az egy megterhelő dolog volt, hogy sokat kellett vetíteni egymásnak. A nyersvágottakat szerintem már olyan túl sokszor is, biztos, hogy ebből is sokat tanultunk, hogy sokszor nézünk anyagokat újra. És az is volt, hogy operatőrökkel együtt tanultunk, tehát az első 1-2 évben tényleg mindegyik óránk közösen volt, és mi is mentünk világítási gyakorlatra, meg fotózni, meg még filmeztünk is 16 mm-re. Ők meg ugyanígy a filmelemzésről szóló órákon, vagy a rendezési gyakorlatokon ott voltak. Szerintem ez jó program volt.
És ugye egy elég híres osztályba kerültél, ugye onnan került ki Reisz Gábor, Szimmer Bálint, most néztem, hogy például Konc Teréz már évek óta Londonban dolgozik, hogy te még arra emlékszel, mikor elkezdted az első években, te kitartottál a legtehetségesebbnek, hogy na, neki biztos nagy karrierje lesz?
Hát erre nem emlékszem igazából. Biztos volt ilyen. Én nekem például nagyon rossz lett Szóval másodikra csináltunk először fikciós filmet, és szerintem azt a vizsgafilmet egyszer elvidettem a tanároknak, ott megtapostak, és utána még ilyen DVD-kre írtunk ki, és akkor azokat a DVD-ket a fiók aljára betettem, és soha többet nem vetítettem. És aztán 3. évben már sikerültek. Nem emlékszem, kinek volt akkor. A Seilernek nagyon jó filmjei voltak, emlékszem.
Keresgéltünk az interneten, és szerintem a legkorábbi rövid filmed, ami online elérhető, az Éjfél. Ez azt jelenti, hogy ez az első, amivel elégedett vagy? Ezt mondhatjuk?
Hát az előbb, amit mondtam, 2. évben volt egy ilyen nagyon nehezen összeálló fura film, és akkor 3. évben, fél évkor volt Pálfi Gyurival egy ilyen impro film kurzus. Ott az érdekes lett, amit ott csináltam, mert jó visszajelzések jöttek, és akkor utána 3. év végén készült az Éjfél, és tulajdonképpen az valahogy előrevitte azt a filmet, hogy a film szemlére került, és akkor már ott látták emberek, és igen, talán az a legkorábbi, amit bemutattunk.
És ugye Nekem Budapest volt a ti összesített vizsga sketch filmetek. Hogy arra nem gondoltál, hogy abból a... mert én azt nem találtam meg, vagy hát ezek szerint nem felelhető a te epizódod. Az tudatosan nincs fent, vagy még nem volt rá alkalmad?
Én azt soha nem kezeltem külön, azt a kis filmet. Tehát valahogy mindig arra gondoltam, hogy Nekem Budapest az egy ilyen antológia, és akkor az menjen úgy. És az úgy készült, hogy 2011-ben végeztünk, nem volt akkor diplomafilm támogatás, mert éppen az MMK megszűnt, filmalap akkor jött létre, és várnunk kellett, és akkor a Reisz Gabi és a Berkes Juli kitalálták, hogy összehoznak egy ilyen sketchfilmet. Tehát ez nem volt valójában diplomafilm, hanem azért készült, hogy valamit csináljunk, amíg a diplomafilm ügye rendeződik.
Uh-huh. Azt hiszem, a Reiszen kívül senkit nem lehet így külön látni, azt hiszem. Mert is még annól láttam a Toldiban, amikor lement egyben, és azóta nem.
Hát meg én arra is sem hiszem, hogy elég ledoronguló kritikát írtam róla, és nem voltam ezzel egyedül. Ezt igen érzékenyen érintett ma azért annál kell Budapest, az eléggé megkapta magáit.
Én nem emlékszem, hogy ki, hogyan, mit írt arról. Én tudom, tehát éreztem, hogy ez felemás, meg olyan alaktalan az egész. Én nagyon szerettem az ügyet, és jó volt Gyabronka Józseffel dolgozni. És aztán úgy szóval a vetítésken éreztem, hogy a sajtóvetítés után is, hogy így kicsapódott a Toldi ajta, és néhány kritikus előreszegett fejjel kijött, mert aztán a Toldi bemutatón, hogy azok az igazi, amikor oda jönnek, hogy gratulálok, tudod, ez a fajta ilyen, hogy mondjam, szóval úgy megállt a kés a levegőben, és hát én el vagyok a rossz kritikával, a rossz illatú kritika az idegesít, amikor valaki olyan kinyilatkoztató módon ítélkezik, az nem jó. Ezt mindenki el szokta mondani, hogy tényleg itt sokáig dolgozunk, és ez nagyon fontos, évekről van szó, és utána a nyegleség az káros. A bírálat, a érvényes gondolatok, azok mindig jók, akkor is, hogyha valamit helyre teszünk, amire rámutatnak. Múltkor hallgattam a Szabó Simonnal egy podcastet az Indexen, és hát ő nagyon őszintén és keményen elmondta erről a véleményét, és szerintem jól tette.
Uh-huh. És szerintem akinek nem... Szabó Simon elmondta keményen a véleményét.
Igen. És akinek nincs oka megsértődni rá, az nem is sértődik meg, vagy nem veszi zokon, mert szerintem azért van jófajta diskurzus a kritikusok és a filmkészítők között.
De tudom, hogy beszélgessünk a sikereiről most, mint szóval, nem? Mi azt néztük, hogy azért te hirtelen kikerültél Berlinbe az erdővel, aztán ennyi múlva meg Kámba a provinciával. Most így visszatekintve, ezek hoztak neked bármilyen hasznot a karrieredben, ezek a fesztiválozások?
Hát nagyon nagy dolog volt, mert Berlinben rengetegen látták. Én azelőtt egy egyetemi filmfesztiválon voltam, tehát nem ismertem, hogy hogyan működnek ezek. És aztán az erdővel tényleg sok ezer néző volt ott, és valahogy éreztem, hogy ez egy nagyon nagy fokú figyelem. Én egyébként be se akartam küldeni, mert ez még az a korszak volt, hogy DVD-ket írtunk, és nem volt kész. És egyszerűen nem tudtam, hogy ilyen van, hogy fesztiválokra work in progress-t lehet küldeni. Tehát egyáltalán tudtam ezt a fajta lehetőséget. Akkor mondták a producerek, hogy de küldjük be, mert érteni fogják, rá is írjuk, hogy nincs kész, és én mondtam, hogy nem. Nem azt fogják látni és hallani, és milyen szerencse, hogy elküldtük. És akkor 2011-ben volt Berlinben az erdő. A legnagyobb élmény tényleg az volt, hogy ott a Cinemax moziban, meg egy nagy mozikban, tényleg nem tudom hány fős mozik, ezek ilyen 800, és akkor ott teltházban.
De ez 2011 volt, ebben az évben volt a hivatalos versenyprogramban a Torino Illó, esetleg a Tarbélával ott bandáztál?
Nem találkoztunk, nem.
Nem.
Egyáltalán nem. Én megnéztem a filmjét, reggel 9-es vetítés volt a Friedrichstadt Palastban, hétköznap reggel 9, teltház.
Hát ez belé.
És ételt vittek be az emberek. Szerintem a sátántangót ismerték, és akkor úgy készültek, és hihetetlen koncentrált figyelemmel nézték. Jó volt.
De amúgy a rövidfilmes program is nagyon erős volt. A Jafar Panahinak volt kisfilmje, a Spike Jonesnak, meg a Oldboynak a rendezőjének ilyen szekcióban volt a filmed, ami... Tehát most megnézve egy Berlin programot, nagyjából még ismeretlen neveket szoktak oda beválogatni, szóval ez tök jó.
Igen, ott volt a Spike Jones, egy Arcade Fire klipet csinált, amit vagy kisfilmé kibővített, Szabon. És a Pácsánvúkék a Pácsán Gyonggal a testvérével csinálták a Night Fishinget, ami egy ilyen kísérleti, az nyert. És jó filmek voltak, úgy emlékszem.
És Berlinben vagy akár Cannes-ban oda mentél ezekhez a nagy nevekhez? Volt valami kis kommunikáció?
Ott a Park Chan-wook testvére jött el, Park Chan-yong, és a, nem a nagy ember, hanem a testvérével amerkodtam. Jó volt.
Most újra néztem az erdőt, és szerintem ez már 5 éve is megfogalmazódott bennem ez a kérdés, mint most ugye, arról már annyiszor leírták és elmondták, hogy egy tök jó thriller-szerű rövid film, nagyon nagy a feszültsége, viszont nem igazán ad válaszokat. Én igazából arra vagyok kíváncsi, hogy neked a fejedben megvan az erdő háttértörténete, hogy igazából ki mit csinált és mit nem?
Igen.
És most így 5 év elteltével hallandó lennél elmondani?
Hogy nem.
Nem. Szóval sose fogjuk megtudni, hogy gyilkolt-e vagy sem.
Annyit elmondom, hogy nem gyilkolt. Arra gondolsz, hogy a főszereplő gyilkolt?
Nem, hogy a főszereplő fut,
igen.
És lát egy férfit, aki olyan, mint hogy kicsit ráncigálna egy nőt, és később találnak egy hullát, és én mindig úgy raktam össze magamba, hogy a nő halt meg, és lehet, hogy a férfi meggyilkolta.
Igen. Igen.
Ezzel most válaszolt, hogy ez történt?
Igen. Azt hittem, hogy valamilyen sokkal... Mert volt egy backstory, amit mondtam ott a szereplőknek, ami teljesen irreleváns lenne, meg nem is lenne annyira érdekes.
De akkor szerinted, ez tök érdekes, akkor szerinted ez egyértelműen kiderül a filmből, hogy ő egy gyilkos? Mert szerintem nem derül ki egyértelműen, csak így sejtettem.
Mármint, hogy akivel találkozik,
igen, a főszereplő. Igen.
Szerintem igen, mert ugye ott később is találkozik vele az erdőben, és szerintem kiderül, de érdekes, hogyha valakinek nem derül ki. Szerintem egy kis filmben pláne lehet ilyen enigmatikusan fogalmazni. Szokták kérdezni tőlem, hogy mindig így akarok-e filmet csinálni, de nem. Tehát valahogy ahhoz a történethez ez illett, hogy legyen kirakós, legyen valamennyire ködös.
Igen. És mi volt eddig a legemlékezetesebb reakció vagy megoldás, amit mondtak neked mások, hogy ők hogyan értelmezték a történetet? Tehát, hogy elvitték valamit teljesen elborult irányba a magyarázatot, mert hogy így a nézők azért szeretnek magyarázatot találni akkor is, hogyha nem kapnak feltétlenül.
Én nem emlékszem ilyenre. Az volt érdekes, ezt nem tudtam, hogy a számháborút nem ismerik külföldön. Szóval nem értették, hogy mi ez a játék, és akkor ott beszéltünk a producerekkel, és ők mondták, hogy van talán Amerikában a Capture the Flag nevű ilyen erdei játék, és azzal lehet elmagyarázni. De én azt hittem, hogy ez világszerte ismert, és kiderült, hogy nem. Berlinben is a közönség találkozón kérdezték, hogy mi volt ez a fura játék a számokkal.
Hát akkor ez fantasztikus, mert ezek szerint az erdő egy külföldi nézőnek még enigmatikusabb.
Igen, hogy kamaszok számokkal a fejükön rohangálnak, és hogy egy ilyen hát harci játékot.
Ezt valaki akár már skifinek is gondolhatja, hogy mi ez ilyen számozott emberek rohangálnak.
Lehet, hogy kelet-európai országokban értik.
Szerintem
is. Úgy gondolom, hogy így körülöttünk lévő országban azért játszottak valami nagyon hasonló.
És a következő rövid filmed ugye a Provincia volt. Azt is újra néztem, és ott azon gondolkoztam, hogy az is ilyen nyitott fogalmazásmódot használ, hogy neked ott fontos volt, hogy konkrétan a régészet legyen az, ahova a főhős egy napra kiszabadul és megismer egy új világot, vagy akár lehetek volna, nem tudom, méhészek is. Csak az volt, hogy fontos, hogy egy más közeg legyen, vagy konkrétan fontos volt neked, hogy ez a régészet legyen?
Fontos volt, nagyon. Engem érdekel ez, hogy itt vannak ezek a rétegek a város alatt is, és hogy itt éltek a rómaiak, és izgalmas az, amikor valaki találkozik egy ilyen eddig ismeretlen világgal. Nem jutott eszembe, amikor a filmet írtam, de aztán emlékeztettek, hogy van a Fellini Rómában az a jelenet, hogy valamilyen építkezésen találnak freskókat, szerintem az is erről szól. És érdekesnek tartottam, hogy ez az áruszállító, aki nem tudom, kapcsolhatja otthon a tévét, nem szokott olvasni, egyszer csak találkozik ezzel a régi világgal.
És ha nem próbálom, most lesz egy kicsit a pszichológusod, arra vagyok kíváncsi, hogy jól olvastam a filmet, hogy te régész akartál lenni, nem fogadtak be, és most megcsináltad ezt a filmet utólag.
Hát én gondoltam rá, hogy régész leszek, tehát volt ilyen ötletem. Velem ez nem történt meg, de én régésznek elküldtem a filmet, és azt mondta, hogy pont így történt vele, hogy kamaszként besétált egy ásatásra, elküldték, tehát vele megtörtént az, ami a filmben van. Úgyhogy az úgy hitelesítette.
Most az a jó, hogy spoilerezhetünk, mert is egy 4-5 éves film. Most másodszorra néztem, és megint tökre meglepett a vége, mert amikor Országos visszafordul, én biztos voltam benne, hogy a Fájtyor Herminát, nem tudom, Randira akarja hívni, vagy valami, ehelyett azt a régi fejet kéri el. De miért?
Nyilván Randira is akarná hívni, de valahogy ez a kommunikáció nehézségeiről is szólt. Tehát igen. És egyébként arra gondolok, hogy lehet, hogy majd el fogja hívni. Tehát ez ilyenek ezek a történetek. Szerintem azzal, hogy ő autózik visszafelé és mosolyog, volt egy találkozás, találkozott egy világgal, találkozott egy lányjal, és lehet, hogy majd újra fognak találkozni.
De akkor te szeretnéd, hogy a nézőben így tovább peregjenek a filmjeiről?
Igen, igen.
Az ugye Cannes-ról lehet tudni, hogy ez nem... Tehát Berlin egy olyan fesztivál, ahol nagyon sok nézőben tud ülni, de Cannes az egy...
Igen.
Oda az újságírók meg a szakma szokott beülni.
Hát meglepődtem, hogy egy kis épület, egy partszakasz, le van zárva, rengeteg őr és beengedő ember van, és tényleg egy ilyen szakmai elitnek szól. Ilyen szempontból nekem szimpatikusabban, hogy Berlinben van, meg Torontóban. Cannesban meg az volt, hogy tényleg egy ilyen kis terem, talán úgy hív, az a Buñuel terem, ami ott fönt van a tetején a palotának, és akkor ott a filmek stábjai ülnek, néhány újságíró, egy-két vendég, de szerintem kevesen látják ott a filmet. De ott vagy akkor utána például odajött a Joachim Trier, aki zsűritag volt, és akkor ő gratulált nekünk, és ez jó volt, hogy ilyen közvetlenség van ebben a kis körben.
De emlékszel, mit mondott?
Ő külön az Orosz Ákoshoz is odajött, meg hozzám is, hogy úgy érezhető volt, hogy tetszett neki a film, és ezt ki akarja fejezni.
És akkor vannak ugye azok a rendezők, például a Fliegauf, Bence, vagy a Tarvéla, és akik inkább Berlin, és ugye van a Mundruczó, meg a nem tudom, Kocsisági, meg Cannes. Te mindenket ott megjártad, akkor azt mondtad, hogy te inkább Berlinbe küldenéd a filmedet. A következő
nem,
filmedet akár.
Nem gondolkodom ilyesmin. Én örülök ennek
is. A szabad gyerekből a fantáziát.
Én a helyben Velencét mondanám, mert még nem jártál. Igen. Három nagy pipában.
Vagy Locarno.
Mindegyik ilyen jó bemutatkozási lehetőség. Biztos, hogy Berlin Cannes-ban van olyan market, ami után sok helyre eljuthat egy film, sok országba.
Hát ott Berlinben is.
Igen, igen.
És készítettél még egy rövid filmet, a Gulyatábort, ami ugye egy megtörtént esetik lette, ugye. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy elkészítette ezt a filmet, és aztán jöttek konkrét visszajelzések olyan emberektől, akik szexuális zaklatás áldozatai voltak?
Nem jött ilyen, olyantól jött visszajelzés, aki foglalkozik ilyen ügyekkel, és meghívták egy-két helyre, ahol kifejezetten ilyen ügyeket tárgyaltak, ilyen ügyekről volt szó.
És tényleg akkor benned egy olyan érzés volt, hogy ezt azért csinálom, most ilyen felhelyzősen fogalmazva, hogy több ilyen ne történhessen? Voltak ilyen nagy gondolataid?
Hát arra gondoltam, hogy valakit súlyos sérelem ér személyesen, és közben megmutatjuk, hogy ez egy rendszer szintű probléma, hogy erről utána nem tud senkinek szólni, sőt, el akarják hallgattatni. És azt gondoltam, hogy ez 2015-ben forgattuk, hogy ennek valahogy a 2010-es évekről kell szólnia. Valahogy egy nagyon mai hangulatot akartam ezzel megmutatni. Tehát nem csak ezekről a szexuális erőszak esetekről szól, hanem valahogy a közhangulatról, arról, hogy milyen egy hazaút egy mai magyar egyetemi táborból, hogyan viselkednek, és hogyan reagálnak, hogyha van egy ilyen botrányos ügy.
Igen, nekem főleg ez a, most én is újra néztem, és ez az obszcén dal az elején, ami így biztos vagy benne, hogy vagy pontosan ugyanilyen formában, vagy nagyon hasonló formában létezik ez a dal. Ezt gondolom, találtak,
ezek létezik, ezt gyűjtöttük, ez szerintem egyébként régi, a szövegéből is szerintem hallható, hogy régi kifejezések, meg ilyen szlengek vannak benne.
Nem tudom, én sosem mentem a gólyatáborba, és sosem hiányzottam. Ti élveztétek a gólyatábort annól?
Én nem voltam ott a
gólyatáborban. Én voltam gólyatáborban. Hát okosan, óvatosan kellett mindent csinálni. Ilyen, tehát ami a filmben is van, ez a nyilvános megaláztatás, ez a mindenki vegye át szépen itt helyben a pólóját, ilyen direkt nem volt, na de azért a játékoknak egy nagy része azért az ivásról szólt, meg sűrívóverseny, meg mit tudom én. Tehát, hogy szerintem ránk, mondjuk az én gólyatáborom azért a botrányos év előtt történt, de hogy ránk azért így vigyáztak, azt hiszem, meg mi vigyáztunk egymásra, úgyhogy nekem nem volt egy rossz élmény, csak nevetséges volt az egész, tehát én is eltérre jártam, úgyhogy ismerem. Ezt a dörgést, ezt ismerem, ami ott van.
És Gyuri, most, hogy végigbeszéltük a rövid filmjeidet, neked van kedvenced
között? Nem tudok választani. Tehát valahogy ezek, mint hogyha a falra kitennénk képeket, de nem elvágólagos rendben, hanem csak úgy különböző pontokra valahogy ott vannak, és nem tudok, egyszer az egyik, máskor a másik.
Te tényleg olyan visszafogott vagy, mint a filmjeid? Még ez jutott eszembe, amit te végignéztem a rövid filmjeidet és a gerillát.
Persze, valamire visszafogott vagyok, de akik jobban ismerek, azok tudják, hogy nem tudom, hogy...
Hogy el is tudod magad ereszteni?
Persze.
Ja, végignéztem a IMDb adatlapodat, és ami a legmeglepőbb volt számomra, hogy te az egy napnak voltál a casting direktora. Mesélj egy kicsit erről, hogy hogy kerültél oda, és hogy ez pontosan milyen feladatot is jelentett?
Ez nagyon jó volt, hogy Zsófi elhívott. Örültem, hogy van egy munka, meg nagyon érdekel tényleg a szereposztás feladata. És tényleg két fő feladat volt, a főszereplő, az Anna karakterét megkeresni, meg a gyerekeket. Nagyon sok 40 év körüli színésznőt hívtunk próbafelvételre, és közben meg jártunk iskolákba, óvodákba, szakkörökbe. Nagyon nagy keresés volt. És ami jó volt, hogy sokat beszélgettünk, és valahogy úgy érzem, hogy én is tanultam közben. Tehát vagy ez egy készülés is volt a saját filmjeimre. Mert közben írtam egy filmtervet, és a vége felé döntöttem, hogy az inkubátorra is pályázni fogok. Tehát valahogy úgy, az, hogy folyamatosan beszélgetünk a Zsófival, nagyon sok színésszel találkozunk, gondolkodunk, az valahogy úgy az én gondolataimat is mozgásba tartotta.
És az mennyire fedi a valóságot, ha azt mondom, hogy a film neked köszönheti Szamosi Zsófiát, mégiscsak te voltál a casting director?
Nem, mert az ott, hogy rengeteget kerestünk, a Zsófi nagyon sokat gondolkodott, nagyon nagy döntés előtt állt, nehéz volt a folyamat, és a végén szerintem Enyedi Ildikó javasolta Szamosi Zsófit.
De az, hogy a színészi játék az egyik olyan dolog, amit kivétel nélkül, de a gyerekekét is, meg a Füledi Leóit is mindenki nagyon dicséri. Azért ez ilyenkor neked is jól esik, nem?
Nekem is jól esik, igen. A főszereplőktől a mellékszereplőkig, mert minden döntés a rendezőjé, az egy napnál Zsófi döntött mindenről, és biztos, hogy másokkal is beszélt, Enyedi Ildikóval, Horváth Lilivel is, de biztos, hogy az a sok-sok beszélgetés, az hozzájárult ahhoz, hogy ő hogyan dönt. Úgyhogy jó érzés, nagyon tetszett a film.
Mit szóltok, hogyha rátérünk a gerillára, a legnagyobb filmedre? Még egy kicsit visszautalok az erdőre, hogy annál például mesélted régebben, hogy az kiinduló pont egy személyes élmény volt, hogy a Normafánál sétáltál és láttál egy félelmetes alakot. Hogy a gerilla az egy történelmi film, 1948-49-es szabadság az bukása után játszódik, de itt is volt valami személyes kiinduló pont ennél a filmnél?
Ez úgy indult, hogy volt egy kisfilm forgatókönyv, ami egy testvértörténet, és először arról gondolkodtam, hogy azt a múltba helyezem, és azt éreztem, hogy egy háborús helyzet lenne jó. akkor jutott eszembe az 1848-49, ami amúgy is régóta érdekel. És vagy az mindig foglalkoztatott, hogy a dédapám leírta, hogy az ő nagyapja Dajanit seregében szolgált, és ott volt világosnál fegyverletétel. Ez a személyes kapcsolat, hogy valami, ami tényleg a nem tudom, hanyadik osztály, mondjuk második vagy harmadik osztály tankönyv, 50. oldal, félfamentes lapon egy bekezdés, az egy személyes valóság, tehát van is fotó a dédapám nagyapjáról, előttem az arca, és ő 18 éves volt, amikor ott volt a világosi fegyveletétel, és akkor ez mindig foglalkoztatott. Amúgy is érdekel a történelem, és az, hogy hogyan lehet megmutatni régi kort. De szeretek ilyeneket nézni, tehát például volt a Rádu Zsude Aferim, nem tudom, hogy láttátok-e, az egy ilyen sok totállal, fekete-fehér, szélesvásznú film, de imádom az arcokat, a ruhákat, a gesztusokat. Én szeretek ilyeneket nézni.
Meg ott ugye ott ilyen a western mitológiába ágyaztak bele a román történelmet, szerintem ezt a kizgalmas.
Igen.
És nagyon népszerű volt Románia. Nagyon sokan megnézték.
Ahogy most visszacsatolunk az Aferimhez, ott is egy egyedi módon nyúlt hozzá a történelemhez. Te is gondolkoztál ezen, hogy a te szemléletmódod is egyedi legyen, különleges?
Én nem akartam különleges formai megoldásokat. Tehát nem akartam ilyet, mint például az, hogy van egy széles vásznú, fekete-fehér, azért egy elég markáns. De azt akartam, hogy legyen teljesen egyszerű. Tehát inkább, amire azt mondjuk, hogy eszköztelen, amit éppen a jelenet megkíván, hogy akkor legyen egy kézi, legyen éppen ott egy fix totál, szóval legyen egyszerű. A 16 mm fontos volt, mert szerintem a digitális az nagyon steril, és nem igazán lehet úgy utómunkázni, roncsolni, mint amilyen minőséget létre szerettem hozni. És tényleg a 16-osnak a zajlása és a karaktere az szerintem ehhez hozzáadott. Inkább az volt fontos, hogy legyen jó casting, legyenek olyan szereplők, akiket nem láttunk, vagy keveset láttunk eddig, és hogy egyébként ez egy, nyilván a költségvetés miatt is volt, hogy nem tudtunk díszleteket építeni, nagy tábort, nem tudtunk sok statisztát hívni, ettől beszorítottabb, kamaradráma jellegűbb, de én szeretem is, hogy sok közeli van, mert arcokat lehet nézni. És akkor valahogy ez volt a kihívás, hogy keresni olyan arcokat, akikről elhisszük, hogy akár 170 évvel ezelőtt is létezhettek volna, ott lehetnének egy régi fotón, és akkor valahogy velük megmozgatni ezt a történetet.
És ugye a három főszereplő Váradi Gergelyt, Mészáros Blankát és Vilmányi Benettet választottad ki. Gondolom, alapból azért választottad ki őket, mert szerinted az arcuk az hihető, hogy ők 19. században éltek. Ezen felül még dolgoztál velük, hogy jobban belesimuljanak a múltba? Nem tudom, smink, bármi, olvasmány.
Igen, adtam mindegyiküknek naplókat, mert tényleg hihetetlenül jó korabeli katonanaplókat találtam. Különböző őrjáratokról és ilyen harci helyzetekről, ahol a mindennapokról lehet olvasni. És akkor az tetszett is nekik, és úgy érezték, hogy tényleg valahogy közelebb tudnak kerülni. Filmeket is adtam nekik.
Milyen filmeket?
Az Aferimet odaadtam, a Váradi Gerinek, a Terence Malicknek a Őrület határán filmjét, mert ott a háborús jelenetek, a katonák állapotai nagyon erősek. Nem emlékszem, hogy még mit adtam nekik.
Az érdekes, hogy mondod a Terence Malickot, mert én felírtam magamnak, hogy a képi világ, nem tudom, a nap ilyen sárga barna színben megsüti a búzamezőt, meg a leveleket, az nekem egy az egyben a Terence Malick 70-es évekbeli Terence Malick volt, meg a gyerekek, hogy kívülállók az erdőben. Nem tudom, ez konkrét volt szerintem?
Nem. Én az Őrület határán nagyon erős, és aztán vannak szerintem olyan túltól gicses képek vagy szekvenciák benne, de én nem annyira ismerem, meg nem annyira követem. Tehát több barátom van, akik nagyon szeretik, meg úgy, de én nem annyira nincs előttem annyira, meg például volt az a...
Bocsánat, akkor te nem is láttad a Sivár vidéket, vagy a mennyei napokat.
De láttam, láttam, azokat láttam, és például nekem nem annyira a mennyei napok, nem annyira ütött be. A kép nagyon, de valahogy az egész az... De például a Lichter Péternek megmutattam a gerillát, és ő mondta, hogy van benne valami Terence Malick-es íz, vagy valamilyen ilyen.
Ezt szerintem is van, igen. A kivonulási természetbe például. Amúgy szerintem ez a motivum, hogy a hőseid kivonulnak a természetbe, ez az egész életművön végigvonul. Ezt te vagy egyébként, te is szeretsz kimenni, nem tudom, Norma fára, vagy még
igen.
Tovább?
Igen. És ez nem annyira, tehát nem úgy ülök leírni, hogy mindenképpen az erdőbe kell játszódnia, de előbb-utóbb megjelenik ez a helyszín, és az új tervekben is szeretném használni. Most nem mondom, hogy mindig, mindegyik ott fog játszódni, de fontos nekem, igen.
De azt meg tudod fogalmazni, miért fontos neked?
Mert egy labirintus, és élő környezet, és valahogy úgy... önálló életet él, és lélegzik, és zajlik, és érdekes, hogy akkor ebben az emberek hogyan élnek, és a történetüket hogyan tudjuk egy ilyen térben megmutatni.
És ezekből a katonanaplókból volt, ami így a történetben is megragadott? Tehát volt, amit beleraktál akár motivumaiban a filmben, vagy a forgatókönyvben, amit így tök jó az a sztori, és így beleépítetted?
Ilyet nem találtam, de például neveket, hogy a százados Csont Sándornak hívják, onnan vettem, vagy hogy Magura testvérek, Magura Barnabás és Magura Antal, ott van egy Magura hegy, tehát neveket, tárgyakat, sok-sok kis elemet, és valahogy minden ilyen kicsi elemnek örültem, és valahogy inspiráló volt.
Uh-huh. Csak a tárgyak azok... korabbeliek voltak?
Ezt lehet volt olyan mondani? Közöttük, igen, igen.
Ja, fegyverek vagy ruhák?
Inkább a ruhák.
Elviszem a múzeumban, és azt mondod, hogy szeretném 3 hétre kölcsön kérni ezt a subát, vagy ezt a köpenyeget?
Nem, hát olyat nem is lehet. Az a szerencsé, hogy Szlávik Juli jelmeztervező, nekik nagyon nagy jelmeztáruk van, és gyűjtenek, vásárolnak, keresnek, és ennél a filmnél is egyrészt egyenruhák nem maradtak fönn, azt el kellett készítetni, de katona szakértő, egyenruha szakértő segített, és akkor azzal kitaláltuk, hogy ezek milyen egyenruhák legyenek. De a civil ruhák között, tehát például a főszereplőnek a nadrágja, vagy a Radecki Anna játsza Ilonkát, neki a hímzett színes felsője, ezek tényleg ilyen 150-170 éves darabok. Akkor valahogy ennek volt egy hangulata, hogy abban éltek, léteztek egykori emberek, és az is, hogy tényleg egy emberöltőig használtak egy ruhát. Tehát, hogyha valaki készített egy kabátot, akkor nem egy-két évig hordta, hanem egy-két évtizedig. És jó sztorik voltak, hogy például a Petőfi nem tudta kifizetni az albérletet, és akkor a főbérlő asszonynak a zöld részgombos kvéker kabátját adta oda, és aztán jókaival mentek kikönyörögni, visszakönyörögni a kabátot, mert tényleg ilyen értéke volt a tárgyaknak. És ez fontos volt, és nagyon, ez tényleg hozzáadott, hogy korabeli ruhák ott voltak.
Amúgy úgy, Jókai Martin, mint inkább azt gondoltam a gerillához, hogy te elkészítetted a külszívű ember fiainak az ellenpontját, vagy hogy az a nagy hűségességről szól, a csata jelenetek romantika, a tiéd meg a, hát az összeomlása, a kis emberek. Ez így?
Hát nem gondoltam semmi ilyesmire. Érdekelt az a különös állapot, amikor nem jutnak el a hírek egy ilyen csapathoz, és nem tudják, hogy tovább menjenek a gerillatáborba, és vesztegelnek, de jelen van, tehát nem csak a pusztulás, vagy nem csak a bukás, hanem a remény is, és az élni akarás.
A szereplők nagy része, hát én mai szóhasználattal ebben a poszttraumás stressz zavarban szemben, szerinted ez igaz? Mert érzelmileg egyszer nem tudnak megnyilvánulni, elveszettek.
Igen, és elképesztően fáradtak, és harcokban vettek részt, gyilkolniuk kellett, úgyhogy tényleg ez van, és közben meg süt a nap, és ilyen aranyszínű nap süti ezeket a megviselt embereket.
Ugye nem csak a filmnek a világában törekedtek korabeliségre, azzal, hogy filmre forgattál például, tehát sokkal régebbinek néz ki a film, azért ezt kijelenthetjük, hanem csináltatok fotókat is, filmre fotóztatok, és a Fortepánnal van egy ilyen közös munka, ezt miért és hogyan is?
Igen, a Mozinet forgalmazza a filmet.
De az nem a te konkrét ötleted volt, hanem ők javasoltak?
Együtt találtuk ki, és ez egy jó ötlet volt, hogy itt tényleg én is mindig elmondom, hogy a szereplőket úgy választottam ki, hogy van egy olyan szubjektív benyomásom róluk, hogy időtlen az arcuk, akár akkor is létezhettek volna, egy daguerotípián is el tudom őket képzelni, és akkor valahogy ez alapján eszünkbe jutott, hogy jó lenne lefotózni őket, és a Mozinetnek az ötlete volt, hogy akár el is árverezhetjük ezeket a képeket. Tök jól csinálják ezt, hogy valamelyik filmjükkel a Tilos Rádiónak csináltak egy kisebb kampányt, másik filmjükkel a Máltai Szeretett Szolgálatot segítették, tehát ez nagyon jó, hogy valahogy közösséget hoznak létre. A Fortepant én is mindig nézem, egyébként korábbi filmjéző az erdőhöz rengeteg fotót gyűjtöttem onnan. Van egy századfordulós tervem, és akkor ahhoz is, tehát a Fortepan izgalmas és mindig bővül, és akkor ez egy jó ötlet volt, hogy együtt lehet velük működni, lehet őket támogatni, és akkor ez így jött létre.
Többször mondtam már, hogy a történelmi film az neked milyen fontos most is, hogy így lesz, van egy századfordulós terved, akkor te ezt a történelmi filmnek a reneszánszát félig meddig azért, vagy teljes mértékben támogatod, hogy sokkal több történelmi film
készüljön? Hát én ezt a gerillát jóval azelőtt találtam ki, mielőtt ebből egy ilyen nemzeti ügy és direktíva lett volna, tehát szerintem 2016 elején írtam le valami első szinopszist, és ugye most 18 őszén volt, hogy ezt a mondatot fölírták minden falra. Nekem fontos történelmi film, de pont a gerillával azt szeretném megmutatni, hogy nem csak a parókás, hintós filmek léteznek, hanem hogy ezt közel lehet hozni, és ez lehet érdekes, és nem csak egy ilyen patetikus ügy, hanem lehet egy közelebbi. Egyébként most valamilyen mai sztorit csinálnék. Tehát az a kihívás, hogy van persze századfordulós történetem, amiről az előbb beszéltem, de olyat szeretnék most, ami ma játszódik. Mint hogy a Gólyatábor is egy ilyen nagyon mai volt.
És ez nehezebb szerinted?
Mindegyik máshogy nehéz, vagy máshogy inspiráló. De egyébként ez egy feladat, hogy valamilyen, van egy sztorim, és akkor a mai helyzetről mi az, amit elmondunk, mi az, ami érdekes. Tehát valahogy a gerilla után ez egy átkapcsolás. Van, aki csak történelmi filmet csinál, biztos van ilyen, meg van olyan, aki mindig mait. Én szeretnék váltani a kettő között, és többfélét készíteni.
De azért, hogyha gondolom, megkeresnek, hogy mégiscsak te csináld a Hunyadit, akkor azért elgondolkoznál rajta, mert hogy adnának egy történelmi filmes projektet. Mert ugye most erről van szó, hogy minél több történelmi film legyen.
Hát én a Hunyadit nem csinálnám. De hogyha valami jó könyvet adna valaki, akkor az biztos elgondolkodtatna, persze.
Szóval te azt jól emlékszem, hogy te eddig mindig saját forgatókönyvbe dolgoztál a rövid film. De akkor azt nem zárod ki, hogyha találsz, kapsz egy jó könyvet, akkor te más írásában is szívesen dolgozol.
Szívesen, igen. Nagyon jó forgatókönyvírók vannak. Nekem egy kihívás, hogy én írjam, mert valahogy még inkább sajátom, meg még több feladatot ad, és az jó. De örülnék, hogyha olvasnék olyan mai magyar regényt, amit adaptálni lehetne, vagy hogyha valaki hozna egy jó könyvet. Például egy thrillert szívesen csinálnék, mint az erdőben mutattunk ilyen hangulatot, de például nagy filmben csinálnék egy két órásat, amit valaki, aki nagyon jól ért hozzá, iszonyatosan jól megírja, és ez egy szuper helyzet lenne.
A Gerilla nem 70 millióból készült volna, hanem mondjuk 700 millióból, akkor mi lenne a különbség? Ezzel gondoltam, hogy biztos voltak olyan terveid, amiket aztán vissza kellett nyesni.
Én ezt így írtam meg, tehát tudtam, hogy mire lehet elég, meg azt is tudtam, hogy filmre szeretnénk forgatni, ami kicsit drágábbá teszi, hogy a kosztüm az drága, tehát ez egy ilyen kamaradráma volt már az első változatban. Ha több pénz lett volna, akkor több statisztát hívtunk volna. A gerilla tábor lett volna valahogy nagyobb, és lehet, hogy több harci akciójelenet lett volna. Hozzáadott volna, de szerintem ez is érdekes, hogy ilyen egy-egy, mint olyan saktáblán egy-egy gyalog leüti egymást, szerintem az egy érdekes perspektíva, amiben a háborút meg tudjuk mutatni, és ez egy irreguláris háború, ami erdőben van, tehát az Istennel is.
Ezt akartam is kérdezni, mert ez nekem különös volt, hogy az a szó, hogy gerilla, ez létezett a 19. század közepén, ezt a magyarok mondták egymásnak, hogy nézd, ott jönnek a gerillák?
Igen. Engem is meglepett, mert azt hittem, hogy ez 20. századi szó, és aztán sok cikkben olvastam, és a szabad csapatokat nevezték így, hogy gerilla harcosok, gerillák kapitánya, ebben az írásformában, hogy guerilla, ahogy mi a filmnél használjuk. És akkor utána olvastam, akkor láttam, hogy már a napóleoni háborúkban ismeretes volt ez a szó, és akkor a 48-49-es sajtóban gyakori volt. És tetszett, és akkor azt gondoltam, hogy legyen ez a cím, mert valahogy ez egy magyar történelmi sztori, nyilván itt fogják a legteljesebben érteni, de hogyha levetítjük külföldön, mint hogy most Göteborgban levetítettük, akkor ez egy olyan szó, ami behív egy gondolatot az irreguláris háborúkról.
A göteborgi közönség hogy fogadta ezt a filmet?
Jól, mint egy háborús filmet. És valahogy úgy éreztem, hogy a morális kérdések megfogták őket, és úgy vitatkoztak, és ez hasonló a Göteborgban is, és most voltunk Debrecenben, meg Tatabányán. És valahogy mindegyik helyen az látszik, hogy a Barnabás útja, döntései, ambivalens karaktere az érdekli az embereket, és vagy az emberséget, vagy az, hogy a Barnabás hogyan próbálja megőrizni az emberséget, és hogyan kell egyre inkább kivennie a részét a kétlenségből, ez megérinti őket. Mondták, hogy nem tudnak sokat erről a magyar történelmi korszakról, a svéd néző, de az, hogy ott maradtak a vetítés után, odajöttek, utána gratulálni, azt mutatta, hogy jelentett nekik valamit.
De valamennyit tudtak a magyar történelmről? Vagy így abszolút, mint egy ilyen üres vász, amiben voltak?
Annyit tudtak, hogy Habsburg birodalom része volt Magyarország, de ilyen részletesen nem tudták azt se, hogy a orosz cári sereg segítette a Habsburgokat, de végig tudták követni a sztorit.
Arra emlékszel, hogy amikor te ezt gimibe tanultad, akkor is tetszett ez a témakör? Mert mindenkinek van a gimiben egy kedvenc, amit szívesen húzott volna az érettségén. Te például ezt szívesen húztad volna?
Nem emlékszem. Én füzetembe rajzoltam akkor, meg padra borultam, és próbáltam ébren maradni.
De most már biztos sikerülne ebből, igen, ha ezt húznád.
Igen.
Beszéltünk arról, hogy milyen lett volna a film, hogyha 700 millióból készül. De én miközben néztem, én arra is gondoltam, hogy ez annyira minimalista, annyira be van szűkítva a perspektíva, hogy akár te ezt egy iPhone-nal meg a haverokkal is leforgathattad volna. Szerinted nagy különbség lett volna, hogyha jelmezek nélkül, eladod úgy, hogy ez egy, nem tudom, egy posztapokaliptikus helyzet, iPhone és a 20 haverra kimentek a hegyre. Azt szerintem nagyon nagy minőségromlás lett volna?
Hát ez egy más sztori, mert lehetett volna ilyen, mondjuk ilyen jövőben játszódó...
Még úgy gondoltam, hogy az elején jönnek a németek, meg az oroszok, azok csak ilyen külföldi nyelven beszélő katonák.
Ilyen fekete, ilyen sisakos arcok, nem? És ilyen drónok röpködnek fölöttük.
És az ember nem tudja, hogy mi ez az egész, hol van, csak azt látja, hogy hát ez egy vesztett helyzet.
Biztos, az érdekes lenne. De valahogy mondom, hogy én, tehát az Aferim és a többi múltba játszott, hogy nekem ez egy elég fontos ügy volt, hogy hogyan tudjuk a múltat. Meg úgy tényleg, tehát tényleg az van, hogy ásítozni kezdnek az emberek, hogyha szóba kerül egy történelmi film, de szerintem ez izgalmas, és ezt meg akartam mutatni.
Hát ezt nem, akkor most próbáld is eladni, mert tegyük fel azt a helyzetet, hogy van egy, nem tudom, egy fiatal hallgatónk, aki utoljára akkor foglalkozott 48, amikor az érettségére készült. Neki hogy tennéd érdekessé ezt a filmet?
Hát úgy, hogy néhány nap történetét láthatja egy erdő mélyén, 10-20 éveseket, és hogyha ezek a fontos kérdések érdeklik, akkor itt 86 percben ezeket láthatja, és tényleg közelről láthat ilyen vele egykorú embereket, és szerintem aki gondolkodik az országról, a történelemről, annak ez érdekes lehet.
Mert például, hogy mondtad a fontos kérdéseket, Enyedi Ildikó is egy ilyen kedves videóban ugye úgy reklámozza a filmet, hogy az élet alapkérdéseiről szól. De mik ezek a kérdések, amiket a fontos kérdéseknek tartasz?
Ezek valahogy, amikor elkezdtem írni a történetet, megjelentek, és valahogy fejlődni kezdtek a történetben, de az egész úgy indult, hogy valaki, akinek nem kéne részt venni egy ilyen háborús helyzetben, aki pacifista, aki alkalmatlan lenne erre, mégiscsak be kell sodródnia, és mi történik vele. És szerintem egy háborús helyzetben nagyon sokan vannak úgy, hogy kénytelnek részt venni, belkeverednek, és valahogy ennek a helyzetnek az összetettségét akartam megmutatni.
Én csak azon gondolkoztam, hogy ez nem is annyira messzi helyzet, mert például Ukrajnában néhány évvel ezelőtt pontosan ugyanez volt, nagyon sok olyan ember keveredett bele arcokba, akinek el semmi köze nem volt.
Pontosan. És ez egy érdekes dolog, hogy itt vannak ezekben a régi, különös ruhákban, és ez valamiféle távoli múlt, de hogyan tud egy-egy pillanatra olyan lenni, mint hogyha mostani jelen lenne. Tehát vagy ez az időjáték engem foglalkoztatott.
Hát igen, mert az erdő, meg az egész közeg olyan volt, hogy akár még most is, tehát hogy nem volt benne semmi olyan, ami konkrét időhöz kötött. Falu volt benne, meg erdő, ami meg időtlen. Magában is én így éreztem.
Amúgy hol találtátok ezt az erdőt? Mert nekem volt egy-két cikk, ami annyira ismerős volt. Elmondtad, hogy ezt hol forgattátok?
Rajzoltunk egy kört Budapest körül, ameddig kereshetünk, mert nem tudtunk többet utazni, nem tudtunk költözni a stábbal. Igen. És akkor a Normafától mondjuk negyed órára a Központi Fizikai Kutatóintézet mellett van egy magánterület.
Akkor az Csillagvicc mellett van.
Nagyjából igen, így van. A gerillatábor ott volt. A patak az Dömörkapu, ami Szentendrénél van, és a szikla az Ürömnél.
De viszont azért elég közel voltatok lakott területekhez. Ehhez kellett, nem tudom, utólag CGI-jal belenyúlni, egy-két villanypóznát kiszedni, vagy erre vigyáztál már, amikor felvettétek?
Úgy kerestünk helyszínt, tudtuk, hogy nem lesz pénz CGI-ra és ilyen korrekciókra, hogy tényleg meglegyek azok a nézetek, ahol nincsen épített elem. És te így ki kellett, az erdőben is vannak légvezetékek, ki kellett kerülni. És a hangnál probléma volt, hogy több helyszínnél is hanem a repülők. És akkor azt várni kellett, meg hát a Balázs Gábor hangmérnök zseniálisan csinálta az utómunkát, és végül ezek nincsenek ott, de hát a forgatásnál ez egy nehézség volt, hogy repülők járnak, kirándulók, kutyák, mit tudom én, tehát hogy nehéz volt.
Akkor ilyen volt, hogy így, nem tudom, forgattak, és akkor jön egy iskolás csoport, vagy egy kutyás, és akkor le kell állni a forgatással?
Volt, igen. Volt például egy éjszaka, egy házaspár elsétált az erdei úton, és veszekedtek, ordítottak egymással. Szürreális volt valahogy a jelenet, és akkor megálltunk, és megvártuk őket.
Hát igen, hogyha filmre forog, azért nem lehet olyan sokat túlforgatni, akkor
igen.
Önuralom kell meg. Tehát ez neked mekkora nyomás volt neked az, hogy nem forgathatsz sokat úgy, hogy aztán az kikerül a filmből, hiszen elfogy a nyersanyag.
Tudtam előre, ezért többet próbáltunk, és valahogy úgy terveztünk az idővel, hogy, hogy tudtuk, hogy többet kell mérni, a tölteni, tehát vagy ezeknek a, az idő feladata az, az körülményesebb volt, és ezt így beleszámoltuk. Nem is vettük fel olyan nagyon sokszor jeleneteket. Volt valahogy a forgatás közepén, akkor éreztük, hogy több anyag fogyott, és akkor utána megint visszafogtuk, tehát tényleg számolgatni kellett. Az volt a jó, hogy a stáb ezt nagyon segítette.
És ahhoz mennyire ragaszkodsz, hogy a moziban is filmről menjen le? Mert Nemes Jeles László mindig azt, hát mondjam, hangoztatja, hogy ő filmre csinálta a filmjeit, azt is szeretné, hogy a filmről lenne levetítve.
Ez nagyon jó lenne, de arra nekünk már nem volt pénzünk. Uh-huh. Tehát mi felvettük 16 mm-re, és onnantól beszkennelték, és digitális állományba került az anyag, Evidben vágtuk, tehát teljesen átkerült digitális platformra.
Hogy nincs olyan hibia, ami filmről
vettük lenne. Igen, DCP-k vannak, és úgy volt egy pont, amikor arra gondoltam, hogy jó lenne egy kópiát készíteni, de nem fért bele, ez egy alacsony költségvetésű film. De az a karakter, az a rajzolat, amit a 16-os ad, az ott van.
Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy a moziban ugye nagyban láttuk, és akkor mint a régi filmeknél is vannak ezek a kis apró mág szemek. Akkor ez a 16 mm-es film sajátja, de semmiféle digitális utómunka nincs ezen.
Van. Ezek porszemek, szennyeződések, néha karcok. Ezekből sokat tisztítottunk, több helyen tisztítottunk, de maradt is. De hát ez ad neki egy olyan karcosságot még, ami...
Hát, hogy a Nemesére szoktam mondani, anyagszerűséget, a textúrát.
De ezek... van, aki azt gondolja, hogy ez túlzás, mert nem annyira fontos, de hogyha van rá lehetőség, akkor sokat tud hozzáadni. Sztorihoz.
És éppen ebbe a vitában te hol állsz, hogy Nemes Jeles csak a 35 mm-es film, vagy James Cameron, hogy digitális filmmel simán ki lehet váltani is?
Szerintem ez történettől függ. Tehát például most, hogyha írok egy új sztorit, ez mai 10 évesekről szól, nem hiszem, hogy 16 mm-re forgatnám, hanem akkor egy digitális kamerával mennénk. Mert, tehát, hogy szerintem lehet, ahogy mondtad, iPhone-nal is, néztem a Soderberghnek az iPhone-os filmét, és tök jó.
Olvastam most délután a filmvilágos interjúdat, hát több dolog is feltűnt, de leginkább az, hogy ti a mozinettel már előre beárasztátok azt, hogy már 5000 nézővel elégedettek lennétek, az nem kis hitűség?
Én nem tudom, hogy tehát én nem annyira értek ehhez, hogy a nézőszámok hogyan alakulnak. Én azt látom, hogy a szerzői filmek, alacsony költségvetésű hasonló filmek tényleg pár ezer nézőt érnek el. Tehát nekem nincsenek várakozásaim ezzel kapcsolatban. Én örülök, hogyha nézik a filmet, és úgy érzem, jó a mozinettel dolgozni, és valami lesz ebből.
Hát én remélem, hogy több nézője lesz, mint 5000. Amúgy a plakát azt még akartam kérdezni, hogy szerintem az nem lett egy jó plakát, csak kiraktatok egy képet a filmből, így elfelejtettetek plakátot csinálni, vagy miért lett az a plakát?
Mi egy nagyon egyszerű plakátot akartunk készíteni, amin a főszereplő arca ott van, megjegyezhető, látszódik a puska a vállán, a tekintete erős, és nem akartunk semmilyen grafikai játékot, hanem ezt a fajta egyszerűséget, ami valahogy tényleg egy arcot mutat meg. Én nagyon szeretem az ilyesmit, meg szeretem az egyszerű plakátokat. Tehát a Tarbélának ezek a...
Hát a nem egyszerű plakátok. Csak egy olyan kis ibrikkel hátul látjuk is.
Én ezeket szeretem, meg voltak a 90-es években művészmoziban olyan nagyon egyszerű plakátok. Előttem vannak a filmvilág 70-es, 80-as évei lapszámainak, a belső borítóin a plakátok, és hogy szeretem az ilyenfajta egyszerűséget. És többen mondták, hogy jó, de többen mondták, hogy ez tetszik. Úgyhogy...
Akkor ez most az én személyes vélemény.
De lehet, persze, volt más, aki mondta, hogy nem tetszett, vagy hogy miért nem tettünk rá például több szereplőt. Azt is el tudtam volna képzelni, hogy egy montást csinálni három szereplőről, akkor az már valamilyen viszonyrendszert megmutathat, de bírom ezt, hogy a Váradi Geri feje.
Azt meg elárulod, hogy most, hogy túl vagy az első nagyjátékfilmeden, a rövid filmhez azért visszatérsz, hogyha arról van szó. Tehát vannak olyan történeted, amit kifejezetten rövid formátumra vannak kitalálva, és szeretnéd megcsinálni még?
Hát ez ugyanaz, mint a felvételi technika kérdése kapcsán, hogyha olyan történet van, akkor szívesen. De nagy játékfilmterveket írok, és többet is, hogy tényleg legyen egy ilyen néha összefüggő történetek, meg különböző, de hogy legyen egy gyűjteménye ezeknek a sztoriknak. A Petrányi Vikivel, aki a producer, és Lányi Zsófival, dramaturggal rendszeresen beszélünk, küldöm nekik, elmondják a véleményüket, tehát most már olyan 3/4 éve egy ilyen műhely szituáció van, és beszélünk a tervekről. Ezek mind nagy játékfilm terve.
Amúgy talán a legnagyobb különbség az eddigi rövid filmjeid és a gerilla között, már ugye a hosszon kívül, hogy a gerillánál, spoiler nélkül akarom mondani, annak van egy kemény csattanós drámai vége. Ez így benned volt, mert azért most így visszaolvastam pár kritikát, amit a rövid filmeit kaptak, általában ez volt egy visszatér velem, hogy nincs igazán olyan drámai vége. Ez így, szerinted az így benned munkált, hogy akkor most adok neki egy drámai véget, nézzétek így?
Biztos, hogy hatottak rám ezek a vélemények, közben én nagyon szeretem ma is, amikor kisfilmeket nézek, hogyha nincs a végére kötve egy masni, tehát az engem inkább idegesít, hanem mondjuk egy élet fejezetét mutatja be, egy kisfilm, az tök jó. Nagy filmnél meg azt éreztem, hogy valóban jó, hogyha ez már inkább egy építmény, és hogyha van egy ilyen szerkezete. És a következő nagyfilmeknél is tényleg az a célom, hogy legyen olyan a történetvezetés, meg az eszközök, meg a zene, hogy minél több ember tudjon hozzá kapcsolódni. Tehát ebben van egy ilyen tanulási folyamat.
Hát igen, olvastam, hogy több interjúban is írtál ilyeneket már a jövővel kapcsolatban, hogy szeretne krimit csinálni, van egy sci-fi terved. Ezek közül van valami, ami már elindult a megvalósulás felé, ami a következő nagy játékfilmed lehet?
Ezek mind tervek, és ahogy mondtam, a Petrányi Vikiékkel folyamatosan beszélünk ezekről, de egyik sem indult el úgy, hogy mondjuk beküldtük volna, pályáztuk volna, de ezek folyton szóba kerülnek, és tényleg egy filmterv készítése az sokszor több éves folyamat, tehát újra előkerül, újra átgondolom, és fontos ez, hogy mondtam, hogy van egy 1898-ban játszódó sztorim, de hogy legyen például egy, ami a közeli jövőben játszódik, legyen többféle, valahogy ez egy kihívás.
De akkor például ez a századfordulós, összefoglalod nekünk három mondatban, amit lehet róla tudni?
Én valahogy, az egy korábbi interjúnál volt, hogy beszéltem előre tervekről, és valahogy most úgy érzem, hogy jobb úgy beszélni egy tervről, hogyha az elindul.
Hát én akkor csak annyit mondanék, hogy egyik interjúban nyilatkoztál az ők nagyapádról, aki számomra egy ilyen rejtőjelű figura, mert róla szívesen néznék filmet, még az ilyen több milliárdos film lenne. Ez valaha eszedbe jutott, mert ő szélelmes volt, ha jól volt.
Igen. Tényleg az is van. Most egy másikra gondoltam, de erre is gondoltam, hogy lehetne belőle. Ő egy sikkasztó volt, aki lelépett Székesfehérvár rengeteg pénzével, és felült a St. Louis gőzhajóra, kiment New Yorkba. Ez egy olyan jelenet lett, mint a Keresztapa 2-ben, amikor özvölenek be az emberek. Tehát ő lehetne abból írni. Igen.
Látom magam előtt Anger Zsoltot, ahogy ezt így megcsinálja. És így bevillant az ő arca.
És amúgy az ők nagyapád történet, az hogy ért véget? Gazdagon párnák között, vagy?
Rejtélyesen, mert egy-két hónappal később érkezett egy levél, hogy ő hőgutát kapott, tehát napszúrást kapott, és New Yorkban meghalt. És hazaküldték a zsebóráját. És ez kérdéses, hogy valóban, tehát nem lehet tudni, hogy ott a lehet, hogy az olasz maffia elvágta a nyakát, vagy lehet, hogy új életet akart kezdeni és lelépett. Tehát többféle történet lehetőség van ebben, és igazi rejtély.
Hát akkor az neked íróként ez ideális, mert te találhatod ki, mert az ügynagyapád vége. De csak komolyra fordítva, ez akkor valaha eszedbe jutott, hogy ebben is van egy film?
Igen, igen. Az. És most, hogy mondod, tényleg ezzel is lehetne foglalkozni, de van egy másik, az egy nemzetközi századforduló tájékán játszódó sztori, azt treatmentig írtuk. De mondom, hogy én most ma itt csinálnék, tehát valahogy azt érzem, hogy ma játszódott lenne jót csinálni.
És akkor befejezésképpen arról a mairól elárulsz nekünk valamit?
Annyit, hogy 10 évesekről szól, a szüleikről is, van benne erdő, és van benne misztikus szál, és valódi drámai helyzetek.
Még egy műfajt mondj hozzá, és nem kérdezek többet.
Ilyen tizenévesről szól dráma.
Coming of age,
igen.
Janka, benned még marad bármi?
Nem, szerintem mindent elbeszéltünk. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy beszélgettél velünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!